Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Egy ferences szerzetes lesz a beszélgető társam, Kis Menyhért atya, aki Szentendrén a ferences gimnáziumban tanár most már évtizedek óta, és a közelmúltban tartott egy előadást a ferences világi rend fölkérésére Szent Ferenc és a humor címmel. Ferencesek és a derű összetartozik. Szent Ferencnek mennyiben köszönhető ez, kedves Menyhért atya?
Úgy gondolom, hogy a ferencesség maga a köztudatban talán úgy él, hogy a legderűsebb, legvidámabb szerzetes rend. Maga Szent Ferenc atyánk külön sorokat szentel, nem sok írása között, külön sorokat szentel annak, hogy mennyire fontos, mennyire elengedhetetlen a lélek öröme, ő így fogalmazza, a lélek öröme a ferences szerzetes életében.
Sokan úgy gondolják keresztények között is, hogy nem illik vidámlak lenni, derűsnek lenni, valahogy a keresztények sírjatok jobban illik hozzánk.
Tudjuk nagyon jól, hogy Szent Pál apostol azt mondja, nem olyan régen, éppen tegnap hallottuk az örvendezés vasárnapján, a Szent Leckébe örüljetek, szüntelen örüljetek, emberi jóságtokat ismerje meg mindenki. Valószínű, hogy a léleknek ez a belső derűje, és az emberi jóság összetartozik. Ferenc pápa, aki most egyre rokonszenvesebb az egész világ számára, folyton hangsúlyozza, hogy a misszió, az új evangelizáció csak örömmel, csak derűsen történhet.
Igen, tehát a lógó orrú szerzetes nem igazán vonzó, mint ahogy a lógó orrú keresztény se az. Ugyanakkor a kincstári öröm, az örökké vigyorgó ábrázat is gyanús.
Természetesen a magyar szavak is nagyon sokféle módon fejezik ki azt, amit talán összefoglaló néven jókedvnek nevezünk. Nyilván ott van a diákok, látom őket sok éve, az úgynevezett idétlenkedése. Az az idétlenkedés, ami a fáradtságnak, a diák jókedve egy szélsőségének a megnyilvánulása. Hát egy diák, egy gyerek, egy fiatal ezt még megengedheti magának. Aztán nyilván van egy olyan másik változat, hogy mint egy kényszerből állandóan vidámnak kell lenni, vagy mosolygós arcot kell mutatni, ez az erőltetett mosoly, ez az erőltetett jókedv, mert mondjuk ez egy menedzser, egy reklám viselkedés. Nem ezekre gondol a keresztény ember is, nem ezekre gondol Szent Ferenc atyánk sem, hanem a szívből jövő igazi tiszta belső derűre.
A világi rendieknél tartott előadásában Menyhért atya a saját gyermekkorával kezdte. Jól lehet, akkor még semmi köze nem volt Szent Ferenc rendjéhez, de valahogy az a közeg olyan volt, hogy szinte folyamatosságot biztosított a ferences közösség nagy családjába való átlépéshez. Milyen volt ez az időszak?
Úgy gondolom, hogy kisgyerekkorunkban olyan élmények telepednek meg bennünk egészen a belső lelki rostjainkban, amiknek a gazdagságát, a szépségét felnőtt korunkba is keressük. Ez a humor, ez a tréfa, ez a derű, mélyen hívő embereknek, rendszeresen imádkozó, templomba járó, egyszerű parasztembereknek a derűje és az öröme volt. Ez a derű, ez a humor, ez az ugratás, ez abszolút a keresztény erkölcsi értékek mentén virágzott abba a szülőfaluba, ahol én gyerekeskedtem a Mátra lábánál. Úgy gondolom, ezért találtam otthonra a ferenceseknél, mert ezt a tiszta derűt, tiszta humort és tiszta jókedvet találtam meg a ferences kolostorainkban is.
gyermekkorában még, ha volt is tévé a faluban, de nem volt minden nap tévéadás, az emberek beszélgettek, voltak padok, gondolom, a falusi porták előtt, a munka végeztével tudtak az emberek beszélgetni, és a beszélgetés nem mindig a halálosan komoly dolgokról folyt, hanem az időtöltésnek egy derűbe csomagolt tanító válfaja lehetett.
Én még olyan időket éltem meg a szülőfalumban, hogy minden vasárnap délután egy-egy kijelölt, olyan 5-6 házanként volt ilyen kijelölt kispados hely, oda összegyűltünk, gyerekek, felnőttek, férfiak, nők külön, és akkor nagyon sok tréfás történet, huncut elbeszélés gyerekeknek, lányoknak, fiúknak, felnőtteknek, idős embereknek, számtalan ilyen történet, nyugodtan mondhatom, felnőtt és gyerekmese hangzott el. És ezek arról szóltak, hogy a régi parasztemberek egyszerű, nehéz életkörülmények között hogyan vidámították egymást, hogyan ugratták, hogyan tréfálták meg egymást, és ezek nekem gyerekkoromban nagyon tetszettek.
És amikor 14 éves fejjel egy falusi fiú bekerül a városba, az internátusba, az jut az embernek eszébe, akinek ebben nem volt része, hogy mint a légió, mint halálikban, csupa bosszúság, csupa kitolás, csupa meg nem értés az osztály része, és egyedül van az ember. Van-e másfajta középiskolás, internátusos lét? Milyen volt az az esztergomi gimnáziumi időszak, egyben kollégista időszak?
Hát egyrészt igaz, nagyon igaz ez a megállapítás, hogy bizony-bizony azért a fegyelem, a rend az nem volt feloldva, az kemény volt. De azoknak a prefektusatyáknak a szavajárása, gesztusai is nagyon sok olyan derűs percet szereztek mindnyájunknak, akik ott neveltek, akik ott őrizték az életünket, másfelől pedig sok helyről összejöttünk, ezért nagyon sok viccet, tréfás történetet, jópofa játékot, hát ott egész országból mint egybe gyűjtöttük, és hát élveztük egymásnak a történeteit.
És a prefektusok, a tanárok, volt-e humoruk? Vagy volt, akinek azért nem volt ferencesség ellenére?
Az nálunk úgy volt, még egyszer mondom, a rend és a fegyelem mellett, hogy este például a hálóba leültek a prefektusok egy-egy ágy szélére, és meséltek régi ferences történeteket, amik régebbi kolostorokban, régebbi szerzetes atyákkal történtek, például az, hogy két biológia tanár hogyan ugrasztotta össze egymást egy papagáj keltetésnél, hogy az egyik rábízta a másikra, hogy hát te biológus vagy, őrizd légy szíves ezeket a madarakat, és elutazott egy hétre. A másik az nem nagyon szeretett ilyen kis állatokkal foglalkozni, és fölhívott egy diákot, és mondta, nézd csak ezt a tojást, látsz ebbe te valamilyen kis madarat? Hát a diák nem látott semmit, mondta, nem. Akkor azt mondta az az atya, hogy jó, hát akkor ezek fölöslegesen vannak itt, kidobálták ezeket a madártojásokat, így már nem kellett annyira odafigyelni rájuk, és hazajött a rendtársa, és mondta, no, mi van a tojásokkal? Azt mondta, azok mind érték voltak, a diákok is megmondták, erre elkezdtek futni és üldözték egymást az iskola körül, és az egész iskola rajtuk nevetett. Aztán egy fél nap alatt kibékültek, és ők is jót nevettek az egészen. Tehát ilyen történetek voltak folyamatosan, aztán ez egyik atya, az akkor már én is ott voltam, nagyon sokak által ismert Lőrinc atya, alacsony termetű volt, az orosz tanárunk volt, és volt a felső sálóba, annak a padlásán ilyen nagy fűszfa kosara, amikbe többek között a cuccainkat hoztuk, mindenféle ruha, cipő, ágyneműk, stb., és azok ott voltak az iskola idő alatt. És akkor a Lőrinc atya sétált a sötétbe az ágyak között, és egyszer a felsős diákok megfogták, beletették ebbe a fűszfa szakosárba, bezárták és levitték a szobája elé a klauzurába, és akkor este ott kiabált szegény, és hát a többi atyát verte föl, és mondták, hát mi van, mi van, mi van, és akkor mondta, hogy hát a diákok hoztak le engem ide a szobám elé, és akkor mindenki derült rajta, az összes ferences, ő is megbocsátott, nem haragudott meg, és egy jó történet volt ez is.
Gondolom a nélkülözés a politikai egyéb okokból történő hátrányos megkülönböztetés azokban az években, amikor gimnazista volt Mennyiért atya, szintén úgy volt elviselhető, hogyha minél több mosoly felettette a megpróbáltatásokat, avval együtt, hogy természetesen az elmélyült imádságnak is mindig megvolt a helye.
Ugyancsak szülőfalumban, én 53-ban születtem, szülőfalumban nem kell mondani senkinek, az 50-es években nagyon jellemző volt egy kommunista zsarnokoskodás, főleg a templomba járó egyszerű paraszt embereknek az életében, padlássöpréseket és egyebeket mindenki jól ismeri. Nagyon nehéz élet volt az anyagi szempontból, megélhetés szempontjából azokban az években. Ezért volt nagyon nagy szükség arra a tiszta, derűs humorra, amely mögött a szegény emberek egymáson való segítése is ott volt, hogy ennek a túlélése szinte egy túlélési technika volt az emberek életében.
Vajon az Úr Jézusnak volt-e humora, illetve van-e nyoma a Bibliában ennek? Gondolom, hogy volt humora, miért ne lett volna?
Ezt a kérdést nagyon vártam, mert mondtad, hogy jössz délután, és ma reggel a Szentmisén az az egyetlen ritka evangéliumi részlet volt, mert csodálatos, hogy ez most így egybeesett, amikor Jézusnak a humora valamiféleképpen talán egy kicsit a rájellemző fanyar humora megmutatkozik. Tudjuk jól, hogy a templomba tanít, és oda mennek hozzá a főpapok, illetve a farizeusok küldöttei, és azt mondják, hogy hát te ezt milyen hatalommal teszed? Ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ezeket itt a templomban megteheted? És Jézus a következőt mondja. Ha megválaszoltok arra a kérdésre, amit most megkérdezek tőletek, akkor én is megválaszolok a ti kérdéstekre. Tudjuk jól, hogy a kérdés az így hangzott, honnan van János keresztsége? Az égből, az Úristentől, vagy a földről? Hát ugye azt mondták maguk között tanakodva a kérdezői, hogy ha az égből ezt válaszoljuk, akkor azt mondja nekik Jézus, hogy de hát akkor miért nem engedelmeskedtek neki? Ha azt mondják, hogy a földről, akkor a nép utasítja el őket, hiszen Jánost mindenki prófétának tartotta. Hát féltek a csapdától, ezért azt mondták, nem tudjuk. Jézus erre azt válaszolta, ha ti nem tudtok válaszolni, akkor én sem válaszolok nektek. Tehát kivillan az evangélium soraiból, hogy az Úr Jézus Krisztusnak egy végtelen, mélységesen mély belső derűje volt, amivel többek között a csapdákból is könnyedén kitért, ugyanakkor hát, ha mondhatjuk, idézőjelbe persze, itt egy nagyon ügyes csapdát állított a kérdezőinek.
Hát hasonló szerlemes és csavaros észre való megállapítása volt Jézusnak, amikor kérdezték tőle, hogy szabad-e a császárnak adózni, és akkor megmutatta a pénzérmét.
Így van, így van. Többek között ez is. De nagyon sokszor azt is látjuk, hogy ahogyan az apostolokkal foglalkozott, ott is kivillan az Úr Jézusnak az a derűs belső élete, ami hát az Isten fiának az élete. Nyilván nem lehet teljesen azonosítani azzal a humorral, azzal a derűvel, amit hát mi emberek a magunk közösségeiben föllelünk. Az Isten fiának a humora természet fölötti humor. A valóságos embernek a tréfálkozásai, amire most utaltunk néhány mondatba, azok nyilván az emberi derű, az emberi humor, az emberi ugratással rokon természetűek.
Lehet a humorral vagy a viccelődéssel áttételesen ölni is, bántani is. Nyilván a keresztény ember humora az építő jellegű, ugyanakkor nem kincstári, hanem igazi humor.
Sokféle olyan érték van, amiket egymás mellett szépen el lehet helyezni. Az igazságosság, irgalom évét kezdtük el, az irgalom, a jóság, a derű, a humor. Úgy gondolom, hogy ezek egy nagy kosárban vannak összegyűjtve, és ennek a nagy kosárnak az a neve, hogy szeretet. Ha nem így van, akkor a jóság az nem igazi jóság, a humor az nem igazi humor, és az irgalom sem igazi irgalom, legfőjebb csak egy lesajnálás.
A humor, a derű azt hiszem, hogy segít elviselni az életet. Mikor hallgatja az ember Olofsson Placid atyát, aki a gulágon töltött sok évet, azt hiszem, hogy táplálék tud lenni a humor, a derű, hogyha igazi táplálékból nagyon kevés van.
Utaltunk Szent Ferenc atyánkra, és ő leírja a testvéreinek, hogy semmiképp nem szabad megengedniük azt a szeretetlenséget, hogy a testvéri közösségbe beviszik a saját rossz kedvüket, a saját búskomorságukat. Nagyon érdekes párhuzam az Úr Jézus Krisztussal, hogy Jézus azt mondja, menj be a szobádba, ott imádkozzál mennyei atyádhoz, aki a rejtekben is lát téged. Nyilván nem mondhatom azt, hogy Szent Ferenc atyán kiegészíti, de mégis nagyon szépen árnyalja ezt a jézusi ima formát, amikor azt mondja, hogy ha szomorú vagy, akkor a szobádban már kérj vigasztalást, kérj bocsánatot a Jóistentől, add meg magadnak azt a lehetőséget, mielőtt a testvéri közösségben mennél, hogy a Jóisten maga vigasztaljon meg téged, és derűs arccal vidáman menjél el a közösségbe. Nem engedheted meg, hogy a búskomorságoddal lerontsd a közösség hangulatát.
Szent Ferencnek sok életrajz írója van, rengeteg kedves, legendásnak is nevezhető történet kötődik Szent Ferenchez. Ezekből mennyire jön át a vélhetően igazi Szent Ferenc, és mennyire volt humora Szent Ferencnek? Érződik-e ezeken a történeteken?
Mindenképpen, tehát valójában a Fiorettiben, a ferences legendákban találunk olyan történeteket, főleg a Juniperus testvér élete, de más helyen is, ahol azoknak az első ferences testvéreknek a jókedve, a vidámsága, a derűje átragyog, áttükröződik. Szent Ferencre vonatkozóan ugye Cselánói Tamás, aki őt nagyon jól ismerte, hiszen kortársa volt, azt hangsúlyozza, hogy Szent Ferenc egyfajta teológiai megközelítést is adott, hogy mennyire fontos a jókedv és a derű, mert azt mondta, hogy a gonosz léleknek, a sátánnak a legjobban kiszolgáltatott ember az, aki szomorú, aki búskomor.
Ferences tanárként az eszköztár a gyerekek nevelése, fegyelmezése területén az eszköztárat gazdagítja-e, lehetőségekkel ruházza-e fel, hogyha a tanárnak van humora, és része tud-e lenni e humornak akár az önirónia is. Tehát emberközelbe kerül-e a tanár, hogyha tud önmagán is mosolyogni esetleg, és nem pedig egy olyan autoritásként jelenik meg a diákok előtt, aki megközelíthetetlen, és feltétlenül mindenben és mindig igaza van.
Ez egy új szempont, a humor és az alázat összefüggése. Ha nem tudjuk kinevetni magunkat, ha nem tudjuk humorral nézni a saját magunk elesettségét, gyöngeségét, akkor előbb-utóbb egy hatalmas feszültség keletkezik bennünk, hogy jaj, mikor lesz az a pillanat, amikor a diákjaink előtt például kibudjan a tantárgyi tájékozatlanságunk, vagy valamilyen emberi gyöngeségünk, emberi fogyatkozásunk. Abban a pillanatban, hogy a saját emberi gyengeségeinket adott esetben tanárként, akár a szaktárgyi tájékozatlanságunkat derűvel, humorral tudjuk elfogadni, a gyerekek egy nagyobb közösséget, egy társas, közelebbi kapcsolatot élnek meg velünk kapcsolatban.
Sok évvel ezelőtt fogadalmat tett pappá szentelt tanári hivatást végző ferencesek között, akik egy-egy ferences iskolának a tantestületét alkotják, vagy a rendházak lakói, a játéknak, a játékosságnak, a derűnek a közösségi életben megvan-e a helye?
Én úgy gondolom, hogy az a bizonyos idegen szó, hogy rekreáció, kikapcsolódás, felüdülés, az a ferences nagykáptalanokon mindig egy téma szokott lenni, hogy ne legyünk gőgösek, ne legyünk hamis önismerettel rendelkező, mert ha nem oldódik föl a humorban, a jókedvben egy közösség, például az esti rekreációk alkalmával, akkor a közösség élete, a közösség lelki felszabadultsága, derűje károsodást szenved.
Ez a rekreáció, ez a regula, Szent Ferenc által adott regulának a részét képezi? A rekreáció mit jelent a ferences közösség életében?
Úgy gondolom, hogy nem csak a ferences közösség életében, hanem a szerzetesi közösségek, tehát általánosabban a többi rend életében is a rekreáció, ez a rendalapítók bölcsessége, hogy megkövetelték a testvérektől, ha sokat is dolgoztak, sokat is imádkoztak, megkövetelték a testvérektől a testvéri együttlétnek az önfelett perceit, aminek része a játék, része a közös éneklés, de természetesen része egymás meghallgatása, és az egymás meghallgatásába beletartozik egymás sikereinek, vagy egymás nehézségeinek is a meghallgatása.
Erről jut eszembe az ünneplés, a közös ünneplés, a karácsony például, ahol, amihez a világi életben szorosan kötődik egymás meglepése, megajándékozása. A ferencesek egy család tagjainak tudják magukat, úgy élnek a rendházban, hogy testvérként tudnak-e meglepetést okozni, akarnak-e meglepetést okozni egymásnak ilyenkor.
Hát az nem kifejezés. Tehát a Pasaréti kolostorban ugye 30 évig ott laktam a Pasaréti kolostorban, nagyszámú kolostor volt mindig. Ugye kispapok az egy külön színfolt, növendékház volt, és alig vártuk a karácsony esti, vesperás utáni ajándékoztást, közös vacsora utáni ajándékoztást, ahol óriási beolvasások, óriási tréfálkozások, és hát ismert föl magadban a hibát is jeligére, hát nagyon, találó levelek és üzenetek kerültek a csomagokba. Ugye ez mindig úgy történt, hogy valamikor Mikulás környékén kihúztuk egymásnak a nevét, és onnantól az a bizonyos egy testvér, akinek a nevét húztuk, hát az mozgott az agyunkba, szívünkbe, lelkünkbe, hogy na most ezen a karácsonyon, hát hogyan is kellene őt, hogy így mondjam, megtréfálva, de megörvendeztetve, kicsit azért megfedve, de azért meg is dicsérve oda tenni a közösség elé. És az úgy volt mindig, hogy kitettünk középre egy asztalt az ebédlőbe, és akkor oda került a csomagja annak a testvérnek az asztalra. aztán pár sorból neki kellett kitalálnia, ami a csomag mellé volt tűzve, hogy hát ez ő bizony, aki ezt a csomagot kapta, és utána lassan, részletesen ki kellett bontani, és hát minden kis külön csomagocskához részletes útmutatás volt, amit az ajándékozó testvér írt, és körülbelül, hát néha az éjféli mise után is folytatnunk kellett, mert olyan derültség és olyan fergeteges jókedv alakult ki a hallott sorok kapcsán az egyes testvérekről.
Melyik hasonló alkalommal kapott ajándék a legemlékezetesebb Mennyhárt atyának, hogyha van ilyen?
Van, hát tömegével. Ugye ébresztőórával jócskán kaptam, mert én nagyon nehezen ébredek. Aztán hát ugye, mikor az ember kezdi tanulni az autóvezetést, és hát el is kezdi gyakorolni, akkor bizony van kisebb-nagyobb koccanás, csusszanás, egyebek. Hát erre egy olyan útmutatót kaptam, hogy még azóta is emlékszem rá, hogy ami a kresszkönyvből és a műszaki vizsgáról kimaradt címmel, hát a kispapok nem kevés iróniával leírták a kapun való kihajtás alapvető szabályait és egyebeket, de hát ez nyilván az ottani közegbe élt igazán, amikor aktuálisan hát még én ilyen kis kezdő buta sofőr voltam.
Ferences tanárként nem fárad-e bele az ember a gyerekek olykor idétlenkedésébe, rendetlenkedésébe? Tehát hogy tudja az ember megőrizni a gyermeket önmagában? Mert azt hiszem, hogy a derű, a humor és a önmagunkban szunnyadó vagy nem szunnyadó gyermek, amelyre Jézus is utal, hogy vagy legyünk olyanok, mint a gyermekek. Ez valahogy össze kell, hogy függjön a humorral. Hogyan lehet ápolni ezt a készséget, vagy lehet-e egyáltalán?
Az előbb beszéltünk Jézusnak az életéről, abból a szempontból, hogy tréfálkozó, nevető, humorizáló Jézus Krisztussal hol találkozunk. És hát azért az evangéliumok nem sűrűn írnak ilyen történeteket. Ellenben azzal, hogy Jézus mi mindent élt meg az apostolok között, hogy mennyire nem értik, mennyire önzőek, ugye arról beszélnek, hogy ki köztük a legnagyobb, arról beszélnek, hogy tudjuk a Jakab és János, majd hogy közvetlen Jézus mellett üljenek az országába. Tehát látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak az apostolok bizony egy elég rossz osztályt fogott ki, mondanánk pedagógiai kifejezéssel a tanári szobában, de ezt a rossz osztályt nagyon fölvállalta, és nagyon-nagyon szerette. És ezek az apostolok, bizony tudjuk jól, hogy János apostol kivételével, aki viszont 90 éves korában csak arról ír, hogy mennyire szerette az Urat, hát mind oda tudták adni az életüket ezért a, mondjuk idézőjelbe, osztályfőnökükért, az Úr Jézus Krisztusért, pedig hát nehéz, komoly, rossz osztály voltak. Én úgy gondolom, hogy a keresztény pedagógusnak nem szabad elfelejteni ezt a modellt, mert hogyha valami pusztán pedagógiai szakirodalomból építi föl a saját osztályfőnöki vagy szaktanári egyéniségét, hát akkor bizony jóval több kudarccal és jóval több keserűséggel találkozik. Azzal a jézusi lelkülettel el kell fogadni a gyerekek gyengéit, el kell fogadni a gyerekeknek a gyöngességeit, fájdalmait, ahogyan az Úr Jézus Krisztus erre nekünk példát ad. Igenis el lehet fáradni bele, igenis bizony vannak kollégák, akik kimerülnek, elengedhetetlen, hogy az imádság, és amit Szent Ferenc atyánk nagyon mond, a derűnek a lelkületét, azt őrizzük meg magunkban. Nem szabad, hogy a munka váljon istenné, nem szabad, hogy az egyéni tekintélyünk váljon istenné. Jézus legyen az, akitől példát veszünk.
Gondolom, Jézus azért választott olyan apostolokat, amilyeneket választott, hogy az átlag embernek az idők végezetéig, korunkban is esélyt adjon a csatlakozásra, hogy ők se voltak sokkal jobbak nálunk, sokkal tanultabbak nálunk, tehát nem akadémikusokat, nem a legcizelláltabb műveltségű farizeusokat vagy írástudókat választotta ki, hanem hétköznapi csetlőbotló embereket.
Pontosan így van. A társadalomnak valójában egy jó keresztmetszete jelenik meg az apostoloknak a közösségében. Jézus, hát ezt tudjuk nagyon jól, az egész emberiséget átkarolta, minden embernek a személyes megváltója. Valamiféleképpen az üdvösség rendjébe, az üdvösség nagy művébe, akár pedagógusok vagyunk, akár nem, a saját hivatásunkkal, a saját foglalkozásunkkal úgy kell belesimulni, hogy egy részt vállalunk föl abból, ami Jézusnak a nagy életműve. Hát ebben a részben kell alázattal és humorral részt vennünk.
Azok a ferencesek, akik nevelték Mennyhért atyát, akik rendtársai voltak, akik esetleg már nincsenek itt, vagy itt vannak közöttünk. Nyilván vannak mókamesterek. A közösség életben tartásában azt hiszem, hogy különleges szerepe van annak, hogy valakinek egy ilyen adottsága van. Nincs mindenkinek erre meg a tehetsége esetleg, de jó, ha vannak ilyenek.
Én azt örököltem az otthoniak szerint is, meg a rendtársaim szerint is, az édesapámtól, meg a nagyapámtól, hogy egy jó humorú, derűs, vidám ember vagyok. Az első, amit talán meg kellett volna állapítanunk, hogy a jó humorú, született jókedvű ember az Istentől egy óriási adományt kap. Az első és legnagyobb hála a szüleimet, illetve hát konkrétabban édesapámat és az én apai nagyapámat illeti, akik fergetegesen jókedvű, tréfával, humorral teli levő emberek voltak. És én azért érzem magam itthon a ferencesrendben, mert azért sok mókamester van, hál' Istennek, most is, a napjainkban is, ebben a rendi közösségben. Egyet hagy említsek meg, mert hálátlanság, hogyha nem mondom el, például az osztályfőnököm, amikor látta, hogy rossz napunk van, rosszul sikerültek a dolgozatok, nehéz valamiért a lelkünk vagy a szívünk érettségi előtt, preparációs időbe, és így tovább, és így tovább, akkor azt mondta mindig, na gyertek, édesapám, van egy iszonyú jó viccem, és mindig elmondott szinte naponta egy viccet. Amikor már idős volt, ő is sok betegséggel küszködött, és kórházlelkész volt Esztergomba, és találkoztunk, már én is pap voltam, azt mondja nekem, ugye a gimnáziumban Andrisnak hívtak még a régi leánykori keresztnevemről, és mindig azt mondta, gyere apám, van egy állati jó új mondókám, ezt mondom a kórházba. És akkor elmondta nekem azt, hogy mit szokott mondani a kórházba, ez pedig így hangzott, én vagyok a kórház kópé, a szívem a haldoklóké. És ezért nagyon szerették őt a betegek, mert derűvel látogatta végig, nem pedig valami komor, savanyú arccal.
Sok olyan kedves történet van, ahol a szerzetes rendeket versenyezteti viccesen a viccmondó, a jezsuita így, a bencés úgy, a ferences amúgy. És mindegyik rendben úgy mondják a viccet, hogy az ő rendjük kerüljön ki győztesen, de azért azt hiszem, hogy mégis legtöbbször a ferencesek a legkedvesebbek ezekben a történetekben.
Hát valamiféleképpen a rendalapító karaktere, úgy gondolom, hogy az még a tréfás történetekben, nyugodtan mondjuk a szerzetes viccekben is arányos. Tehát amennyire a rövid kis irodalmában Szent Ferenc atyánk nagy rész fordította a jókedvre és a humorra, hát körülbelül így a ferencesekkel kapcsolatos történetekben, és hát tréfákban is, hát most mondjuk így vezetünk a esetleg többi szerzetes rendhez.
Igen, viszont... mert nyilván a domonkosoknak, Szent Domonkosnak a karizmája a különböző hitben való eltévejedettekkel való küzdelem volt, tehát ottan véresen komoly harcias megfogalmazások kellettek, és hát erre is szocializálták a rendtagokat. A ferencesek meg a szolgálattal, a kicsiséggel, kisebb testvérek és szeretettel próbáltak evangelizálni, és nagyon kedves történet például, nem humortól mentes, nem tudom, jól idézem-e, hogy elhívta egy társát Szent Ferenc, hogy megyünk prédikáló körútra. Mentek ide, mentek oda, különböző településekre mentek, aztán visszatértek az anyaházba, és akkor kérdezte a társ, hogy hát mentünk prédikáló körútra, és nem prédikáltunk sehol. És akkor mondja Ferenc, hogy hát mi a puszta létünkkel hirdetjük az igét. Tehát ez is humor, nem?
Így van. És az sem ugye közömbös, hogy a legalacsonyabb rendű emberekkel, tehát ők nem vonultak ki a ferencesek a városokból, falvakból, és a legalacsonyabb rendű emberekkel érintkeztek. Tehát a hétköznapi élet, a piac, a szegénység, a nehéz megélhetés, sokszor a betegségek és a járványok közepette ott voltak, a frontvonalban a legegyszerűbb emberek nyomorai, szenvedései között, és hogy ezt a nehéz életet megédesítsék, fölemeljék, még az imádságra, a Krisztus követése való hangolásban is előszeretettel felhasználták a derűt és a humort.
Vannak olyan szentek, akik nem öregszenek, és hát ezek között az osztályelsők között van Szent Ferenc. 800 évvel ezelőtt élt, de ugyanolyan hamvas az alakja, és talán épp ennek köszönhető, vagy ennek is, nem? Nem csak a történelemkönyvek egy epizód szereplőjeként maradt fönn ránk, hanem ma is szinte jelenvaló.
Hát ugye, én most nem vagyok biológia tanár, már egy kicsit az orvosira jártam, de nagyon-nagyon föl tudjuk ma már sorakoztatni tudományosan a nélkülözhetetlen elemeket, amik az emberi élethez, az egészséges ember élethez szükséges. Hát özönével vannak már táplálékkiegészítők, és mindenféle vitaminok, amikkel kapcsolatban azt mondja nekünk a tudomány, orvostudomány, egészségtan, hogy ezek nélkülözhetetlenek az emberi testi egészség számára. Hát én úgy gondolom, hogy a lélek számára pedig nélkülözhetetlen, és ezt írja le kevés írása között, mégis részletezve Assisi Szent Ferenc atyánk, hogy egy nélkülözhetetlen fontosságú lelki étel a derű és a humor. Miért annyira nélkülözhetetlen? Mert azt mondja, hogy az egyik legnagyobb vitaminunk a sátán a gonosz kísértései ellen, hogy ezek elől kitérjünk. És nagyon érdekes az a két kifejezés, amit Assisi Szent Ferenc atyánk, mint a lelki egészségünk megőrzését említi, az egyik a humor, a másik pedig a tiszta élet. Nagyon érdemes végig gondolnunk azt, hogy az emberi lélek fölszabadult öröme és a bűnbánat, az nagyon erős összefüggésben van. És ne feledjük el, hogy a ferenceseket kezdetben úgy hívták, hogy a bűnbánó testvérek rendje, akik érdekes módon nagyon vidámak voltak.
Szent Ferencnek köszönhetjük a Betlehem állítás szokását, hogy oda varázsolta nekünk az ökröt, a szamarat, a pécsi oltárépítő ferences laikus testvérek gyönyörű Betleheme ma is megcsodálható a pécsi ferences templomban, még a puli kutya is ott van, életnagyságban minden, az elefánt is ott van, az kicsit kisebb, mint az életnagyság, mert nem fért volna be a templom ajtaján a az elefánt, de most karácsony táján erről is érdemes néhány szót szólni, hát maga a betlehemi történet is, a maga véres valóságát nem feledve, egy gyönyörű emberi, és hát a kedves humor által, derű által átszőtt, elhihető, elképzelhető mesemondás is.
Hát maga a Betlehemnek, magának a karácsonynak a humora, az úgy gondolom, hogy igen, megmutatkozik a pásztorjátékokban. Akár ezek a régi népi, gyönyörű betlehemesek, akár már egy kicsit a modernebbek, vagy éppen az iskola drámákkal kapcsolatban megszületett betlehemes játékok valójában tele vannak, mint tréfás kifejezésekkel és tréfás történetekkel. És ennek gondolom én, de nem biztos, hogy igazam van, hogy egy nagyon mély teológiai összefüggése éppen az, hogy ott, ahol a betlehemi barlangistállóban egy nagyon szegény fiatal pár gondozásában megszületik az Isten fia, ott éppen az az Istentől való fölülről származó humor volt szükséges, amit valójában Szent Ferenc a lélek örömének nevez, illetve annak a teremtett világnak az egységes megjelenése, és valóban a jászolnak, a szamárnak, az ökörnek a betlehemi derűje, ami mindenki számára rokonszenves, még a nem hívő emberek számára is. Ez egy olyan csodálatos egysége az Isten ajándékozta örömnek, ami évszázadok során nem csökken a karácsonyok, a szentesték alkalmával.
Említettük már az irgalmasság évét, illetve Ferenc pápát a beszélgetésünk elején. Egy jezsuita szerzetes Szent Péter székében Krisztus földi helytartójaként éppen Szent Ferencet választotta védőszentjéül, és Ferenc nevét vette föl. Talán épp azért a Ferencért, aki nem volt mentes attól, hogy viccesen, kedvesen tegye elviselhetőbbé a nehéz sorsú emberek életét. A Szent Atya ige hirdetéséből, mindennapi megszólalásaiból nagyon átérződik ez a ferences lelkület, nem?
Hát, mint argentin főpásztor, püspök, tudjuk nagyon jól, hogy ő nagyon sokat járta életébe a perifériákat, vagyis az emberi életnek azokat a helyeit, ahol a nagyon nehéz, nagyon komoly, bizony sok szenvedéssel megtűzdelt életsorsok vannak jelen. És nem hiszem, hogy sikerült volna neki fölemelni ezeket a szegény, favellákban lakó emberi sorsokat, családokat, ha ő maga pusztán a szánalom, pusztán a keserűség, és pusztán a közös sírjunk együtt ezekkel az emberekkel, elvekkel, lelkipásztori elvekkel ment volna oda. Nagyon is érzékelte azt, hogy mennyire szükséges a lélek fölemelése, a lélek derűje ott, ahol minden külső körülmény talán lehúzni igyekszik az emberek derűjét és jókedvét.
Végül is a derű, a Szent Ferenci vagy evangéliumi derű táplálék is a szegény ember erőforrása.
Így igaz. Úgy gondolom, hogy ezt is nagy szerencsém volt kisgyerekkoromban megtapasztalni. Amikor gimnazista voltam és visszatekintettem, nem is volt még időben olyan messze a gyerekkoromra, és hát össze is tudtam hasonlítani az én gyerekkoromat a gimnáziumi osztálytársaimnak a gyerekkori felszereléseivel, játékaival, ruházatával, és így tovább. Valójában akkor döbbentem rá, hogy milyen nincstelenek voltunk, de ezt egyáltalán nem érzékeltem akkor, amikor a legnagyobb nincstelenség napjait éltem meg, mert hiszen a derű, az öröm, a családi fergeteges jókedv ezeken szépen átsegített.
Szent Ferenc pedagógiájának része volt a derűre való nevelés. Van-e ennek nyoma Szent Ferenc életrajzíróinak a munkásságában?
Szent Ferenc második életrajza Cselánói Tamás szerint a 128. pontban ezt olvassuk. Egyszer Ferenc egyik kísérőjét nagyon szomorú és mogorva arccal látta. És mivel sehogyan sem tetszett neki ez a dolog, így szólt hozzá. Isten szolgájához nem illik, hogy szomorú és dúlt képpel mutatkozzék az emberek előtt, hanem igyekezzék mindig nyájas lenni. Bűneidet celládban hánytorgasd, ott sírj és sóhajtozzál Istened előtt. De mire visszatérsz testvéreidhez, vetkőzz le a szomorúságodat, és alkalmazkodjál a többiekhez. Majd ismét, ezt mondja, nagyon irigykednek rám az emberi üdvösség ellenségei, és ha már nekem nem tudnak ártani, testvéreimnek iparkodnak majd zavart okozni. Annyira szerette Ferenc atyánk a lelki örömmel eltelt embert, hogy az egyik káptalanon általános intelemként belevétette a regulába a következő szavakat. Vigyázzanak a testvérek, hogy kifelé nem mutassák magukat szomorúaknak s komor tekintetű képmutatóknak, hanem legyenek örvendezők, vidámak, megnyerők, és hozzájuk illően kedvesek az Úrban.
Még egy kérdésem van, a Szentbeszéd. A Szentbeszédet, a prédikációt szabad-e, kell-e, ajánlatos-e átszőni humorral? Nevethetnek-e a gyerekek a templomban?
Az a jó, ha a gyerekek nevetnek a templomban, és az is nagyon jó, hogyha a felnőttek is nevetnek a templomban. Úgy szoktam készülni a prédikációimra, hogy a tanítás gondolatait, hogy a teológiai mondanivalót, azt körülbelül egy másfél óra alatt össze tudom állítani. De sokszor az, hogy ehhez a tartalomhoz, ehhez a prédikációhoz egy milyen indító jó történet, vagy egy milyen csattanós poén lenne alkalmas, az bizony néha több órán át kell keresni.
Hát dramaturgiai szempontból fontos, hogy fölébresszük a hallgatókat, nem?
Ez pontosan így van, pontosan így van. Rózsadombon a reggeli 8:30-es szentmisét mondom, bizony nagyon-nagyon fontos, hogy a megfáradt, bágyat felnőttek, és az aluszékony gyerekek, hát 2 perc alatt bizony szellemileg, lélekben készségesek legyenek.
Kis Menyhért ferences szerzetessel, Szentendrei Ferences Gimnázium tanárával beszélgettünk Szent Ferenc, illetve az Úr Jézus, az evangélium humoráról. Köszönöm a hallgatók figyelmét, és mindenkinek áldott kegyelmekben gazdag új esztendőt kívánunk, és nem humormenteset. Búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.